Köszöntök minden kedves hallgatót, Tamás Falvi Hanna vagyok. Május 19-e, kedd reggele van, és a napindító műsorunkat hallhatják. A mai reggeli témánk a népművészet, a népzene, a népi éneklés. Arról fogunk együtt gondolkodni, hogy miért fontos a magyar kultúra, a paraszti emlékvilág felidézése, hogy mit ad ez hozzá a jelenünkhöz, és hogy miért fontos ezeket megőrizni. Bognár Szilvia énekesnővel készült beszélgetésemet fogom lejátszani, amelyet a múlt héten vettem föl. Mivel jelenleg is a karantén időszak miatt nem tartózkodhatunk a stúdióban, ezért így az otthonunkból készítjük a műsorokat. Így én is itthonról jelentkezem, egyébként Salgótarjánban élek, de az interjút Skype-on keresztül készítettem. A műsor elején azonban egy kis elmélkedéssel fogunk indítani, hogy a reggel lélekben is tápláló legyen. A mai napi evangéliumban Jézus a pünkösdre utal. Engem nagyon megérintettek ezek a sorok, hiszen úgy gondolom, hogy a jelen világban, a jelen környezetünkben a legfontosabb ereje tényleg a Szentléleknek van. A Szentlélek kiáradására van a legnagyobb szükség, hogy bennünk, emberekben, embertársainkban megszólaljon Istennek a szava, a szabadító, akiről Jézus is beszél. Úgyhogy a mai napi evangéliumot olvasom fel. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Búcsú beszédében Jézus ezt mondta tanítványainak. Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem. Senki sem kérdezi közületek, hová mégy. De mivel ezt mondtam nektek, szomorúság tölti el a szíveteket. Pedig én az igazságot mondom. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek. Amikor eljön, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről, mert nem hittetek bennem, az igazságról, mert az atyához megyek, és már nem láttok engem. Az ítéletről, mert a világ fejedelmét már elítélték. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Ahogy a járványhelyzet az otthonmaradásra kényszerített minket, és mindenkinek több időt kellett tölteni odabent, óhatatlanul is a belső világunk volt az, ami előlépett, és amivel foglalkoznunk kellett. A belső világa minden embernek különböző. Más és más gondolatok, érzelmek, emlékek és meggyőződések vannak bennünk. Ezek olykor filmkockák formájában peregnek le szemünk előtt. Míg máskor beszédben osztjuk őket meg szeretteinknek, ismerőseinknek. De azt gondolom, hogy nem csak egy embernek, egy személynek van belső világa, hanem egy népnek, egy nemzetnek is. A magyarok belső világa a kultúrában, a népi hagyományban nyilvánul meg. Kevés szó esik ma róla, mert a világ változik, és az idő hullámjai elmossák a régi partot. Mégis a homok onnan sosem tűnik el. A víz alatt ott van a szilárd föld. Ez a hasonlat jutott eszembe arról, hogy milyen a modern világban a népi emlékekkel a kapcsolatunk. A felszínen állandóan változást láthatunk, és újabbnál újabb információ rengeteg, és érzelmi hatások csapnak meg minket. Alatta viszont ott vagyunk mi, mint magyarok, a történelmünkkel, a hagyományainkkal és a belső világunkkal. Sok titkos üzenetet rejthetett el Isten a karanténban. És miért ne lehetne egy közülük az, hogy figyeljünk oda a népi kultúránkra. A belső világ utal erre is. A bezártság másodlagos értelmében mi, hanem az, hogy légy otthon végre. Otthon a családoddal, és otthon az országodban, a nemzeteddel. Ezek a gondolatok voltak bennem, amikor a mai napindító témáját választottam, és egy nagyon tehetséges énekesnőt, Bognár Szilviát kértem fel, hogy ossza meg gondolatait a népművészetről, illetve a népdalokról, az ő saját pályájáról, hogy miért énekel, hogy milyen sok állomáson keresztül vezette őt az útja, addig, hogy ott legyen, ahol ma van. Az ő hangjával fogjuk folytatni egy régebbi énekkel. Az Úgy elmennék kell talán sokan együtt tudunk rezegni ma. Könnyen felvesszük ezt a gondolatmenetet, mert hiszen közeledik a nyár, és mindannyian szívesen utaznánk, mennénk, tennénk, vennénk. Csak talán ez a nyár más lesz. Más lesz, mint amiket megszokhattunk, más lesz, mint amiket ismertünk, más lesz, hogy mi is mások legyünk, újak, és most ne elmenjünk, vagy ne olyan messzire menjünk, hanem inkább maradjunk. Maradjunk itthon. A dal után Bognár Szilvivel beszélgetek, hogy miért jó itthon lenni, illetve hogy a magyar népzene mit tud adni a jelenkornak.
Úgy elmennek rózsám valamerre, Bukovina kellős közepébe. Kedvem tartja, azt ezt csak úgy, ha éldesem adja. Azt ezt csak úgy, ha szájából adja, mint kismadár e fiát itatja. A szájából adja, mint kismadár e fiát itatja.
A mai modern világunkban a néphagyományok gyakran háttérbe szorulnak. Miért lehet mégis fontos, hogy ápoljuk őket, a régi hagyományainkat? Erről beszélgetünk Bognár Szilvivel, aki népdalénekesnő.
A hagyományos kultúrának az ismerete, kutatása az alapvetően fontos minden nemzet és minden népcsoport életén.
A néprajz szakon tanultál az ELTE-n. Ez a érdeklődés már fiatal korodban megvolt a magyar kultúra hagyományok iránt.
Igen. Tulajdonképpen egész fiatalon kezdtem népdalokat énekelni. Még általános iskolás voltam, amikor egy szövőszakkörbe jártam, és ott énekeltem Tanai Erzsébet, akinek aztán a Vasi Népdal Stúdió nevű csapatába is meghívást kaptam. Így sok éven át énekeltem nagyjából velem egykorú lányok, és ott ismerkedtem meg tulajdonképpen a népdalokkal, az eredeti felvételekkel, és amikor ráébredtem, hogy ez nekem mennyire fontos, maga a dalolás, az együtt éneklés öröme, és aztán a népzene is, akkor tudatosan belső erőtől is hajtva léptem aztán tovább, kezdtem el táncolni, kézműveskedni, és aztán felvételiztem egyébként nem első nekifutásra, hanem már 21 évesen az ELTE néprajz szakára.
Mennyire volt ritka ez a környezetedben, hogy így a népdaléneklés, a népi hagyományokkal foglalkozik egy fiatal. Kevesen érdeklődnek az énekórák iránt. Akkoriban még ez másképp volt.
Talán szerencsés helyzetben voltam, mert a Gencsapáti, ahova mi a szüleimmel 11 éves koromban kiköltöztünk, egy hagyományait ápoló közösséggel bír egyébként a mai napig. Varga Albin, aki a Művelődési Háznak az igazgatója, és Tanai Erzsébet, aki az ottani könyvtár csapatnak a vezetője, munkatársa, és egyben a több kis énekes csapatot is vezetett. Ő tulajdonképpen karöltve, de Albin elsősorban ott a gencsapáti hagyományokra fókuszálva élesztették újra, ha lehet ezt mondani, az egykori hagyományokat. Legincéjel, májusfa állítással, szüreti mulatsággal az egész település közösségét sikerült bevonni ebbe a kulturális életbe, és valamennyire újra élővé tenni ezeket a szokásokat, felmutatni azt, hogy ezek a hagyományos szokások bizonyos formában némileg átalakulva, illeszkedve a mai életünkhöz, elképzeléseinkhez mégis élhetőek, illetve hogy a népzene, néptánc az lehet kikapcsolódási, szórakozási forma, amivel sokan élnek, és lehet az önkifejezésnek egy eszköze.
Mit veszíthet az a diák, akit nem vezetnek bele ebbe a világba?
Ma már annyira kitágult számunkra a világ, hisz hihetetlen sok információhoz hozzájuthatunk, a világ földgolyó teljesen másik oldalán lévő népcsoportról is megtudhatunk bármit az internetről. Rengeteg információ birtokába juthatunk viszonylag rövid idő alatt. Természetesen nem oly könnyű azért hiteles információkhoz jutni, de ennek is megvan a metodikája, amit meg kell tanulni. Én mégis azt hiszem, azt látom, gondolom, hogy kézzelfogható, élhető, jelenlévő hagyományok, emberek, szokások, hitrítus, az mindig fontos eleme az ember egészséges növekedésének és fejlődésének, hogy valós kapaszkodói legyenek, és aztán abból lehet tovább nyitni. Tehát nem baj, ha ez a világ kezdetben szűkebb, ha arra koncentrál, aki valóban itt van velem, aki mellettem él, akivel tudok beszélni, ha nem engedem be a gyermekemet egy ideig egy virtuális világba, aztán fogom a kezét, és igyekszem őt kalauzolni benne, és csak amikor már kellőképpen önálló, és tud döntéseket hozni, akkor engedem el jobban a kezét. Én a fokozatosság híve vagyok. Nyilván ki lehet, ki kell használni a mai tudásunkat, a világnak ezt a mérhetetlen nyitottságát, hogy ennyi mindent megismerhetünk benne, de azt hiszem, hogy nagyon fontos és jó alap az, hogy az ember mibe születik bele, hogy először azzal legyen tisztában, hogy ki az ő anyja, apja, testvére, országa, amibe született, ahol szocializálódott, hogy a saját nyelvén milyen dalok, versek, művek születtek meg, milyen táncokat jártak, milyen ez a táj, milyen növényeket termelünk itt. Ez egy fontos, kézzelfogható, közeli alap, amiből aztán tovább lehet lépni.
Neked, hogyha jól tudom, 3 gyermeked van. Őket mennyire érdekli a népi kultúra? Esetleg szoktatok együtt énekelni?
Természetesen szoktunk, szerencsére. Mi sokféle zenét hallgatunk, komoly zenét, népzenéket, különféle népek zenéit és könnyű zenét, mondjuk jazz is. A párom egyébként egy jazzzenész, Kovács Zoltán, úgyhogy a zenei paletta elég széles. Sok dalt és közte sok népdalt tudnak és szeretnek a gyermekeim. Legutóbb anyák napjára egy olyan felvételt készítettünk, amiben a legnagyobb lányunk Janka is énekelt velem. Épp egy ördöngös füzesi népdalt, illetve Vörös Sándor megzenésített sorai.
Mennyire fér el a jazz és a népzene, hogy említetted, hogy a párod a jazzzel foglalkozik. Ez a kettő így mennyire egészíti ki egymást, vagy mennyire inkább ellentétje egymásnak?
Én azt gondolom, hogy tökéletesen helye van a világban és az életünkben annak a sokféle zenei stílusnak, iránynak, ami létezik, és amiből sokat mi is szeretünk. Egymás mellett tökéletesen élő, élhető műfajok, amelyek ráadásul több esetben egymásból táplálkoznak, illetve a crossover produkciókban keresik is a találkozási pontokat. Szerintem nagyon megtermékenyítő és szép folyamat, amikor ezek a különféle műfajok még egymásra is találnak. Nyilván minden szent meg maga felé hajlik a keze, tehát mi a saját produkcióinkban, úgynevezett világzenei produkcióinkban különféle zenei irányvonalakat ötvözünk. Szerencsére nagyon sok példa van már arra, hogy ezek a különféle műfajok hogyan találkozhatnak és táplálhatják egymást. Több ilyen zenekarban, illetve produkcióban vettem, vehettem részt.
Benne sosem merült fel az a gondolat, hogy válts, hogy teljesen teljesen egy másik műfajba mélyedjél?
Bevallom, hogy nem. Nagyon szeretem azt a folyamatot, amely most már egy ideje tart. A népi alapok, biztonságos alapoktól elrugaszkodva egy kicsit kikacsingassak más irányokba, és eltérjek valamennyire a népi hangvételtől mondjuk egy vers megzenésítésben, de mondjuk nem áll szándékomban sem komoly zenét, sem könnyű zenét énekelni. Az egy külön hivatás.
Sokan azért nem értik a népzenét, mert idegen számukra a nyelvezet, a szövegnek a megfogalmazása. Mit gondolsz a népi világnak a szimbólum világáról? Hogyan lehetne ezeket a mai emberhez közelebb vinni, vagy kell-e egyáltalán?
Való igaz, hogy a népdalokat többféleképpen lehet színpadra vinni. Lehet teljesen hagyományhoz közeli, autentikus formában megszólaltatni, ahol akár a különböző tájszólásokat, diftongusokat megőrizzük. Én bevallom, hogy ezt nem nagyon szoktam megtenni. Én egy kicsit elrugaszkodtam már ettől, ami nem azt jelenti, hogy nem őrzöm meg mondjuk a tájnyelvi kifejezéseket, meg mondjuk nehéz lenne egy moldvai dalt mindig A betűvel énekelnem E helyet, kihagyni a sok jellegzetes hangzót belőle, vagy azokat a kifejezéseket, hogy cibakutya, különféle ott jellemző szavakat nem is lehet, meg nincs is értelme átírni. Figyelni szoktam arra, hogy ha feldolgozásokat készítünk, akkor olyan szövegeket használja, amelyek könnyebben értelmezhetőek a mai emberek számára is. Viszont a gyerekműsorokon, ha megjelenik egy-egy ilyen moldvai dallam, amelynek a szövege esetleg nehezebben értelmezhető, de mondjuk, hogy Varga Mári kisvakarcsa végigurult az udvarba, akkor ott meg tudom beszélni a gyermekekkel, hogy szerintük mi is lehet az a vakarcs, és ebből nagyon izgalmas, jó beszélgetések szoktak kisülni. Még nem megállapítjuk, hogy ez a vakarcs most itt a kenyérnek a vége, a sercli, a csücsök, az a ropogós, amit sokan szeretünk. Szóval ez lehet része egy interaktív előadásnak. Nem gondolom egyébként, hogy ki kell szolgálni oly módon a közízlést, hogy csak közérthető dalokat, szövegeket használ az ember, de igyekszem egy egyensúlyt megtartani.
A gyerekműsorokról, amit említettél is, hogy ugye gyerekeknek is külön szoktál műsorokat, fellépéseket, koncerteket adni. Ez mennyire más az a közönség, amikor gyerekek vannak ott?
Én nagyon sokat tanultam azóta, mióta gyerekeknek muzsikálunk, és gyerekeknek énekelhetek. Egyrészt akkor az ember valahogy százszoros anyukává válik, és megsokszorozódik benne az az anyáskodó lelki erő, ami talán különösen szeretetteljes és közvetlenné tesz egy-egy ilyen koncertet. Nagyon szeretem a gyermekeknek az őszinte reakcióit, a megjátszás nélküli kedves beszólásokat, elszólásokat, tiszta szeretetteljes egy-egy ilyen alkalom, amikor sikerül interaktív módon kapcsolatba kerülni a gyerekekkel. Ez sem mindig egyszerű, és nem mindig ugyanolyan, mert mondjuk családi koncerten, egy nyári tikasztó napon akár nagyon bújósak a gyerekek, el vannak pilledve, oda bújnak a mamihoz, iszogatnak valami finomat, netán fagyi van a kezükben, akkor sokkal nehezebb megszólítani őket, mint amikor mondjuk gyerekközösségeket, tehát hogy óvodai csoportokat, vagyis kisiskolásokat hoznak egy-egy koncertre, megsokszorozza az energiáimat egy ilyen helyzet, inspirációt ad.
Mennyire lehet őket bevonni az éneklésbe? Szoktak esetleg ők is bekapcsolódni?
Természetesen igen, nagyon is szeretnek utánozni, énekelni, dobogni, táncolni, rikoltozni, igazából bármire kaphatóak, teljes mértékben bevonhatóak. Lehetnek benne bonyolultabb szövegek és ritmusok is, nem biztos, hogy a szövegnek minden szintjét megérti az adott korosztály, de ez nem baj.
Legutóbb éppen anyák napja körül osztottál meg egy énekes videót az Óha címke volnék címmel. Mit tudnál mondani erről a dalról? Ugye egy csodaszép videóklip is készült hozzá. Ez milyen motivációból készült, vagy hogyan született meg?
Ünnepkörül fontosabb nálunk is, és a hagyományos ünnepekből, ha kilépünk, akkor ugye az újabb évtizedek egyik fontos alkalma az anyák napja. Nem gondolom, hogy az év egyetlen napja szólna az anyákért, az anyákhoz, hanem az év minden napjának kell úgy történnie, hogy szeressük az anyukánkat, és hogy ő is tudjon szeretettel, melegséggel fordulni a gyermekeihez. Ugyanakkor ez mégis egy ünnepé vált. Már réges-régóta dédelgettem azt a gondolatot, hogy egy anyáknapi meglepetéssel készüljek én is. Egy verset is írtam édesanyámnak egyébként, amit nem publikáltam, de emellett azt hiszem, hogy adás ajándék volt számára is, illetve valamennyi olyan hozzánk közel álló asszonynak, aki egyébként segítkezett a gyermekeim nevelésében, és remélhetőleg minden édesanyának, aki ezt meg tudta nézni. Megjelenik ebben a dalban egy Vörös Sándor nagyon szép megfogalmazásában az anya és a gyermekei közötti örök összekapcsolódás. Mellette most megjelent az Ördöngős Füzesi népdalban egy népköltészet által kifejezett, népköltészet módján kifejezett anya-gyermek kapcsolat. Mindezt a saját gyermekeimmel tudtam megvalósítani, hogy én Janka sokat énekel is velem, illetve hogy valamennyien mind a három leányka részt vett a felvételekben. Ez nekem egy külön ajándék volt.
Tisztáson egy zöld mezőn vagy látható. Hol készítettétek a videót?
Kömör rájvédelmi körzetének a közelében, tehát a Búza mező az ott van a Csömöri tájvédelmi körzet mellett. Csömörhöz tartozó rész az M0-ásról, ha lejövünk, akkor nagyon közel az ottani tóhoz, illetve tájvédelmi körzethez.
Egyébként is fontos neked a természet, hogy kapcsolatban legyél így az anyafölddel, a természetnek a rendjével?
Alapvetően nagyon szeretem a természetet. Megnyugtat, mindig feltölt, nagyon szeretek kirándulni, főleg most ezekben a kicsit nehezebb időkben nagyon sokat jelent nekem, hogy van egy nagy kertünk, amiben gondozhatom a növényeket, most végre bővülhetett a veteményes, magam nevelhettem a palántákat, tényleg megnyugtat az anyafölddel való tevékenység, illetve a növények gondozása. Ha nem énekelnék, lehet, hogy kertész lennék.
Említetted, hogy verset is írtál most anyák napjakor az édesanyukádnak, és a mostani karanténhelyzetben az alkotói munkára mennyire van ez jó hatással, vagy mennyire vagy most úgymond ihletett állapotban? Ez az elvonulás egy kicsit a világtól, vagy ez a világnak a lecsendesedése, ez mennyire segít abban, hogy mondjuk a gondolataiddal foglalkozzál?
Ez így nagyon idillien hangzik, elvileg jót is tehetnem egyébként az alkotói munkánkban, a január-február, sőt még leginkább a március is. Pont egy ilyen visszavonulós időszak, amikor töltekezünk, új dalokat írunk, felvételeket készítünk, kevésbé vannak koncertek, legalábbis a mi műfajunkban ez jellemző. Most ezt fejelte meg pandémiás időszak, vagyis pont amikor már nyitottunk volna és kezdődött volna a koncertszezon, akkor következett a karantén. Bevallom őszintén, hogy először nagyon nehéz volt, és most is nagyon hiányoznak a koncertek, hiányzik az emberekhez való kapcsolódás, annak a lehetősége, hogy én valamit a dalokon keresztül közvetlenül adhassak, közös muzsikálás. Természetesen ezzel együtt igyekszünk kihasználni ezt a lehetőséget további töltekezésre és az anyagainknak a rendezésére, de szerintem ez nem egy idilli állapot, hisz a gyermekek itthon vannak, tanulni, játszani, főzni, mosni, takarítani kell. Tehát maga a létfenntartás annyi időt, energiát igényel, meg hát a gyermekekkel való együttlét. Nyilván nekik is igényük van emellett még közös játékra, a tanulásban való segítésre. Kevesebb időnk marad a munkára, éjszaka már fáradtak vagyunk. Nehéz olyan időszakot találni, amikor az ember egy több órás dologban el tud mélyedni. Ihletet is kap, mert hogy úgy nem lehet beülni zenét szerezni, hogy hú, beholnak a dolgozószobába, és van egy órám, gyerekek, mit találjak ki. Nem tudok ilyen nagyon pozitív fejleményekről beszámolni, de igyekszünk a nehézségeken felül kerekedni, és nézni a jó oldalát.
Visszaszállnék anyám ablakára. Ó, ha szellő volnék, mindig fújnék, sütésben, elcsitolnék jó anyám ölében. Ó, ha csillag volnék kerek égen, durugna a földre sárga fényem. Jaj, de onnan vissza sose járnék, anyám nélkül mindig sírdogálnék.
Szilvi legújabb dalát hallhattuk, az Óha címke volnék, amelyet anyák napja alkalmára osztott meg közösségi oldalán és a YouTube-on. Kislányával énekel ebben a dalban, és egy videoklipet is készítettek hozzá, ahol a természet szépsége, a virágok és az élet sugárzik és jelenik meg. A beszélgetés második részét a napindítóban a hírek után hallhatják, most azonban egy kis ízelítőt adok önöknek, egy kis utazásra hívom önöket a népi motívumok üzenete felé. Hiszen a mai témánk a magyar kultúra, a népzene, a hagyományok világa, hogyha már itthon kell lennünk, akkor figyeljünk befele, figyeljünk egymásra is, és figyeljünk a régre, mert talán olyan üzeneteket rejtettek el számunkra, amelyeket most is alkalmazni tudunk. A népi motívumaink üzenete csak egy kis utána olvasással érthető, mert a gondolkodásunk már megváltozott, és sosem azt jelenti például egy szimbólum, amit első pillantásra gondolunk róla. Ezeket a másodlagos üzeneteket kereshetjük. A legtöbb szemlélő számára a népi motívumok, például indák, levelek, virágok kacskaringózása, jó esetben elidézünk egy-egy gazdagon hímzett, faragott kézi alkotás előtt, megcsodáljuk és odébb állunk. Rosszabb esetben szemet sem vetünk csodálatosan mintázott ősiségünket szimbolizáló és mindemellett komoly üzeneteket magukba hordozó tárgyainkra. Bizony, sokan nem is sejtjük, miféle ősi titkok, üzenetek rejtőznek a motívumainkban. Sokszor még a népi kézműves munka alkotói sincsenek tisztában a motívumok üzeneteivel. Feladatukat viszont ősi törvényeink szerint rendíthetetlenül teljesítik. Szakrális üzeneteket, jelképeket motívumok formájában terjesztenek. Ősi hagyományainkat, vallásunkat és szokásainkat örökítik meg generációkon keresztül. A növényi ornamentika legfontosabb motívumai és alapkoncepciói az ókori civilizációkban jöttek létre. A növénytermesztés eredményességét célzó mágikus, kultikus szereppel. A kezdetben természethűségre törekvő növényábrázolásokat esztétikai igénnyel, a legalapvetőbb jegyekre reprodukálva kristályosították ki. A növényi orgamentika motívumainak évezredeken át továbbélő alaptípusait. A növény orgamentika több, mint egyszerű népi alkotás. A növényi elemekből álló motívumok egységes ornamentummá komponálása önmagában is élő, alkotó folyamat. Szabad formálódás szemlélője számára a jelentés is úgy bomlik ki, mint ahogy egy növény nő. Élettel telik meg, teremtődik. Az ornamentika maga is szimbólum. Ebben az értelemben pedig már nem díszítésről beszélünk, hanem a folytonosságról, hiszen fizikai és szellemi értelemben egyaránt a kultúra és az örök lét folytonossága valósul meg. A növényi ornamentika a szakralitás érvényesítésére az ősi világ, paradicsomi világok harmóniájában való feloldódásra áhítozó törekvést jelzi, ébren tartja a természethez való kapcsolódást, a természeti rend velünk született igényét és lehetőségét. A kézi munka, fafaragás virágmintáinak egy része a természetből merítetett. Másik része a fantázia szüleménye. Van, aki inkább a természetes virágelemeket részesíti előnyben a művészetében, és van, aki eltávolodik a megszokott, kötött formáktól, és szívesen használ csak a képzeletében kitalált mintákat. Mivel megvannak egymással harmóniában, közösen szoktuk őket használni. Vegyünk számba pár példát a szimbólumokra, és nézzük meg ezeknek a szakrális üzeneteit. Például a tulipánt, ugye sokszor láthatjuk őket a hímzéseken, falfestményeken. Az egyik legrégibb díszítő elemünk, a tulipán, a népi művészetünk leggyakrabban alkalmazott motívuma. Kimondhatatlanul sok formája, változata van, és maga is egy kompozíció. Ugyanakkor áttételes jelképként is kiválóan használható. Szirmai hasonlítanak a női test konstrukciójához. Ilyen esetben a nőiességet, termékenységet jelképezheti, de jelentheti a feltárulkozást, a befogadást is. A szív és a tulipán együttes előfordulása szerelmi üzenetet, kapcsolatot mond el. A tulipán a nő, a megfordított szív a férfit ábrázolja. Tulipánokkal, más motívumokkal kiegészítve utalhatunk életkorokra, életkori sajátosságokra, jellemekre, emberek közötti kapcsolatokra. Tulipánhoz hasonló motívumok néha kialakulnak állati eredetű mintákból, ilyenek a szarvpárból, mítikus emberekből és állatokból kialakult motívumok. Következő szimbólumunk a szegfű. A magyar népművészet másik legkedveltebb virága ez. Rengeteg változata létezik. A szegfű a férfi jelölője. Komoly szeretőnek, férnek kiáró minta. Térben magasabban szokott állni a kompozícióban, mint a többi virág. A rózsa. Középkori eredetű, szintén gyakori minta a népművészetben. A rózsa is áttételes jelkép, utalhat a napra, lehet óvó és termékenység varázsló szerepe. De kifejezhetjük vele a kiteljesedett szerelmet is, nemtől függetlenül. Szembetűnő a sötét, világos változtatásai is, amit már tudjuk, időben kell értelmezni, a periodikus ismétlődést, az idő múlását szemlélteti, ami itt saját magába jutva vissza az örökké valóságot hirdeti. Tehát egy olyan rózsa, ami önmagába a teljességet szimbolizálja. A rozetta, amely már talán kevésbé ismert, egy kör alakú, legkönnyebben ékvonásokkal készített díszítmény. Az alapja általában 6 szögű, de lehet 8, 10, 12 szögű is. Sőt, a székelyek még 7 szögűt is faragnak. Lehet őket pozitív vagy negatív változatban is faragni, ez azt jelenti, hogy a minta emelkedik ki, vagy a háttér. Ezek a díszek lehetnek a kozmikus világ szimbólumai, megjeleníthetik a napot, gyógyító erőt is tulajdonítanak neki, de adott esetben a férfi jelölője is lehet. Rozmarin. A páros levelek akár önállóan, akár más virágszárán is előfordulhatnak. Kompozíciókban általában a vázat adják, vagy az egyes motívumokat kötik egybe. A faág és levele nem csak rozmaring levél, de általában az, együtt szerelmi, ritkában anya-lánya kapcsolatot jelent. Külön pedig első esetben valamilyen okból idéglenesen vagy véglegesen elválasztott párt jelöl. Második esetben az anyától elválasztott menyasszonyt. Lilium. Szerepe gyakran ugyanaz, mint a tulipánoknak, mivel rokon növények, de jelentheti még az ártatlanságot és a halhatatlanságot is. Az összes eddigi felsorolt és az ezután következő motívum kategóriákat igaz, hogy más jelképekkel gazdagítva jelenik meg az alkotásban. Vannak olyan rajzok, amelyekben jól látható, hogy a bibében, a virág ivarszerbében egy szilva magmotívum található. Ez a női termékenység jelképe. Emotívum körül fekete köröket találunk, ami nem más, mint a magok, a bibe teteje. Ez pedig az ivarszervből kikerült megszült teremtmény, ami pedig egyértelműen a nappal, tehát a férfival azonosítható. Gránátalma. A név itt félrevezető, hiszen ennek a jelképnek semmi köze sincs a gránátalmához. Csupán csak hasonlít rá. A motívum kerek, belseje rácsos, tagolt vagy félkörökre osztott. Ez is a termékenységet szimbolizálja. Ezt a jelentést tovább fokozza a néhány rajzon található termékeny magok, melyekből jelentős dolgok nőhetnek ki, de vannak olyan rajzok, amelyekben még nem termékeny, de valószínűleg majdan szintén hasznos dolgokat hozó éretlen magok láthatóak. De az összes motívum tetején látható lángnyelvek, mint a tűz egyik megjelenési formái, ősi termékenységi jelképek. A szilvamag és fordított szív. A férfi nem jelölője a fordított szív. Ennek női megfelelője a szilvamag motívum. Indák és különböző levelek. A levelek, néha tüskés indák fokozzák a kompozíció hatását a burjánzásukkal. S alakúan kunkorodó levélformák az állatok szarv alakjaiból keletkezhettek, de később elnövényesedtek. Az indák felfelé törő irányúak, mert az élet folytonosságát, a lélek felemelkedését, a léleknek holta után az Istenhez vezető útját jelképezi. Életfák. Nevezhetjük őket lélekfáknak, világfáknak, vagy akár istenfáknak is. Nagy múltú jelképeink, az ősi hitvilágunkból erednek ezek a motívumok. A világfa, istenfa, e régi hit világábrázolását rejti. A világfa köti össze a túlvilágot, e földi világot és az alvilágot. E fa ágai, a nap, a férfi, a hold, a nő szimbóluma között ott van. A régi hiedelem szerint mindenkinek van saját lélekfája, ezeket a tulipános ládák belsejébe faragták, ahogy Nemes Sándor fafaragó is írt róla. Az életfák életfolyamatokat ábrázolnak, egy mintába sűrítve. De még rengeteg olyan motívum és szimbólum van a magyar népi hagyományokban, a kultúránkban, amelyek jelentését érdemes megvizsgálni, érdemes utánolvasni, hiszen rengeteg üzenetet örökítettek át számunkra. A napindító második részében Bognár Szilvia népdalénekesnővel készült beszélgetésem második részét fogom lejátszani, és utána meghallgatunk még pár magyar népdalt tőle. Most azonban folytassuk a hírekkel.
főpásztorunk imádsága járvány idején. Erdő Péter bíboros, prímás kifejezi együttérzését és közelségét a koronavírus fertőzésben szenvedőkkel hazánkban és határainkon túl. Mindenkit arra buzdít, hogy legyen figyelmes, és mindent tegyen meg a járvány tovább terjedésének megakadályozása érdekében, és kéri az alábbi fohász elimádkozását.
Mindenható Urunk, Atyáink Istene, hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk. Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért, és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra. Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk. Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét. Adj a társadalmak vezetőinek éles látást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítség a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez. Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk. Szent Háromság, egy Isten, irgalmaz nekünk. Boldogságos Szűz Mária, betegek gyógyítója, könyörögj értünk. Amen.
Hírek.